Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorunkban, ahol most ezúttal Ramszesz történelmi arckép csarnokával jelentkeztünk. Mint a történelmi arckép csarnokban az eddigekben is, a 18. dinasztiáról van szó. A 18. dinasztia, vagyis annak a dinasztiának a történetét vesszük végig, amelyik Egyiptomnak az újbirodalmi időszakát, a fénykorát alapította meg, illetőleg amelyikben talán a legnagyobb volt Egyiptomnak a hatalma, mondjuk még a 19. dinasztiát, hogyha hozzávesszük, akkor tehát Egyiptom fénykorában járunk. Első Thotmesz fáraóról lesz szó. Eddig elmondtuk, hogy a 18. dinasztia hogyan alakult ki, kik voltak előtte, és eljutottunk odáig, hogy első Amenhotep fáraó volt az az uralkodó, aki őt közvetlenül megelőzte, és aki úgy követett, hogy ugyan nem volt a gyermeke, mégis zökkenőmentes volt a trónutódlás. Ennek a trónutódlásnak több dokumentuma is fönnmaradt. Fönnmaradt a koronázási sztéléje Vádi Halfában, aminek itt van nálam a szövege, és fönnmaradt egy abidoszi sztélé fölirat is, amelyiken a koronázásnak a legitimizálása történt meg, amennyiben Ozirisz istennek gyermekeként lett Tutmózisz fáraó bemutatva. No, a koronázási sztélével kapcsolatban tehát úgy kezdődik, hogy Felső és Alsó Egyiptom királya Aa-héper-karé, vagyis A nagy, héper az alakja, a K az a lélek, a K lélek, és pedig kinek a K lelkének az alakja nagy, Ré napisten K lelkének az alakja nagy. Ez volt a fáraónak, tehát a Felső és Alsó Egyiptom királya, vagyis Nisztut-biti trónneve. Utána jön a Szá-Ré trónneve, mert ugye minden fáraónak öt neve volt, a Ré fia az a következő trónnév a sorban. Ez az a bizonyos Tutmózisz vagy Dzsehutimesz, aminek a formájában idézni szoktuk, hiszen Dzsehutinak a görög formája Tot, a Mesz az pedig a szülötte, azt fejezi ki, tehát Tot istennek a szülötte, ez a bizonyos név. Utána a Di Anhdzset következik, ez az állandó formula, akinek élet van adva örökké, mint minden fáraónak.
Bocsánat, egy pillanatra. Mi köze volt itt adott esetben Ozirisznek és Totnak?
Ozirisz az abidoszi sztélén szerepel, Ozirisz gyermeke volt, ez jogosította fel őt arra, hogy a trónra kerüljön, mitikus szinten. Az egy másik sztélé. A nevében meg az szerepel, hogy ő Totnak a szülötte. Na most a szülötte, az lehet ugye a gyermeke is, meg lehet, mint minden ember, valakinek a szülötte, az Istenek szülötte, hiszen több generációval korábban az egyiptomi elképzelések szerint ugye az Istenek éltek csak, és Ré napisten könnyeiből lettek az emberek például. Tehát ez nem úgy kell érteni azt a Totmeszt, hogy Totistennek a szülötte, hogy az atyának Totistent tekintette, szellemi atyának, isteni pártfogójának tekintette Totot, a bölcsesség istenét.
Tekintettel arra, hogy Jószelivel még a jó kedves édesapját se ismertük.
Nem tudjuk a nevét, az édesanyjának ismerjük a nevét, Szemi Szenebnek nevezték, ábrázolása is fönnmaradt, tehát őróla tudjuk, de vele kapcsolatban nincsen az, hogy királyi származású lenne, csak mint a király anyja jelenik meg, ez az egy jelzője van, ami azt jelenti, hogy a királyi családhoz nem tartozott hozzá. Maga Thotmesz is hadvezér volt korábban, mint hadvezér került a trónra. Viszont minden valószínűség szerint a legitimizálását a gyakorlati oldalról is megerősítette olyan módon, hogy a főfelesége, a nagy királyi feleség minden valószínűség szerint Jahmesznek a lánya lehetett, mert hogy Ahmesznek, vagyis Jahmesznek nevezték az ő feleségét is. És a Jah név, tehát a hold név, az az előző uralkodóknál, Jahmeszidáknál volt jellemző. Tehát az öröklődés egy családon belül mindig a legidősebb fiú volt a trónörökös, a legidősebb fiú után, ha ő már nem élt, akkor a sorban következő legidősebb következett, ha pedig nem volt, akkor jöttek a lányok, és a lányoknak a férjei lettek valójában az uralkodók, legalábbis az új birodalom korában ez a szokás látszik kibontakozni. Tehát ilyen módon a törvény szerint teljes mértékben legalizálva volt Thotmesznek az uralkodása. Tehát ebből az öt névből kettő szerepel ezen a bizonyos koronázási térén, és utána a Duá négyer és a négyszer jel szerepel utána, tehát az Isten dicsérete, négyszer kell dicsérni az Istent. Majd ezt követően a feleségének a neve jön, a Jahmesz, akiről már említettem, aki él, tehát élőként és nem halottként szerepel természetesen a feleségeit, és Noferet Iri neve is volt, éljen, legyen épp és egészséges, tehát az Anh-Uja-Szeneb nőnemi formában szerepel az ő neve után. Majd jön az, hogy királyi dekrétum, vagyis királyi kinyilatkoztatás a hercegnek és a déli vidékeknek a vezetőjének, elöljárójának, Imirá szerepel itt, Turinak, tehát Turinak nevezték a nubiai területeknek a alkirályát, akihez ezt a stélé formájában később megörökített parancsot küldte Tutmozisz fáraó. Ez a nyilatkozat a királytól érkezik hozzád, hogy tudassa veled az én felségem életüdv egészség feltűnését, megjelenését vagy fellépését felső és alsó Egyiptom királyaként Hórusz trónján, aki él. Tehát Horus is, ugye, mint élő Isten szerepel itt. Tehát az, hogy trónra lépett, ezzel a mondattal jelentette be. Sohasem lesz hozzá hasonló senki, mondja magáról Tutmózisz. Létrejött az én nevem, Horus nevem pedig a hatalmas bika, Máátnak a szeretetje.
Kinek?
Máát istennőnek, az igazság istennőjének a szeretetje.
Ő az, aki toll formájában...
Igen, igen, ő az. Illetőleg aki a fején tollat viselt, ezt a bizonyos trucc tollat, vagy aki helyett a szív mérlegelésénél például csak a tollat ábrázolták. Következő név, a két úrnő név, ragyog, mint a láng, a nagy erejű. Tehát ez a két úrnő neve a titulatúra második részéé. Jön aztán az arany Hórusz név, az években tökéletes, aki a szíveket élővé teszi, élteti. Ezt követi ugye a már említett felső és alsó Egyiptom királya név, az Áhéperkáré, majd utána jön a Száré, tehát a Réfia név, ilyen örökké és örökké. Kétféle örökké valóságot különböztettek meg az egyiptomiak, az egyiket Jetnek, a másikat Nekeknek nevezték.
Nem, bocsáss meg, ez nem olyan, mintha azt mondtuk volna, hogy örökkön örökké?
Nem teljesen, csak részben. A részben azt azért mondom, mert emberileg fölfoghatatlan a különbség a két öröklét között, amit az egyiptomiak megkülönböztettek. Az egyik öröklét az örökké tartott, de utána jött a megsemmisülés. De a megsemmisülést is túlélte, még azon is túli örök élete volt Ozirisz istennek, ez volt a Jet örökkévalóság. Tehát a Nehek és a Jet örökkévalóság nem azonos hosszúságú volt. A végtelen és a végtelen plusz egy különbségét jelezték így az egyiptomiak, hogy filozófiailag ők ezt érzékelik. No, utána pedig azzal folytatja, hogy adassék meg az isteni áldozat az istenek számára, azoknak az isteneknek a számára, akik felső Egyiptomban vannak és Elefantinében vannak, és a dicséretük is legyen elvégezve, hogy éljenek, virágozzanak és egészségesek legyenek, és a felső és alsó egyiptomi király érdekében, Áhéperkáré érdekében is, hogy ő, akinek élet van adatva. Végeztesd el az eskütételt az én felségemnek a nevében, akinek az anyja Szeniszeneb. Ő is éljen örökké egészségesen. Küldje üzenetet a palotába is. Ezt pedig az első évben írták, a Peret évszaknak az első hónapjának a 21. napján, a koronázás ünnepén. tehát a beiktatását a núbiai alkirálynak így adta tudtára Tutmózisz fáraó, és nyilván nem csak a núbiai alkirálynak, hanem a többi alattvalójával is ilyen módon tudatta. És hát ez minden valószínűség szerint nem csak az ő idejében volt így, hanem korábban is, meg később is. Csak hát az ő esetében fennmaradt ennek a papirusznak egy kőbevésett másolata, amit Túri alkirály olyan fontosnak tartott, hogy megörökített.
Bár ismerjük most már első Tutmozisz fáraó uralkodási neveit, tehát a titulatúráját, arról még nem volt szó, hogy mikor is élt, abszolút számokkal kifejezve évszámokban első Tutmozisz fáraó, továbbá arról sem beszéltünk még, hogy hány évig uralkodott, mert itt is nézeteltérések vannak, és 10-12 év között változik a kutatóknak az elképzelése. Ez a bizonytalanság már az ókorban is megvolt, Manetónnak a művében, aki ugye Egyiptom történelmét írta meg a Ptolemaiosz-kor elején görögül, de hieroglif forrásokra támaszkodva, hiszen Ízisz papjaként jól ismerte ezeket. Az ő műve nem maradt fenn, illetve különböző más antik szerzőknek az idézeteiből állítható össze, nagy része legalábbis. No, első Tutmozisz fáraóval kapcsolatban Józsefus Fláviusnál 12 év és 9 hónap maradt fenn, Africanusnál 13 év, Eusebiusnál pedig 12 év, tehát feltételezhetően ez a 12 év 9 hónap lehetett az eredeti, amit fölfelé, illetőleg lefelé kerekítettek. A modern kutatók is ingadoznak az évszámokkal kapcsolatban, mint említettem, de nem csak az idő hosszával kapcsolatban, hanem a kezdet és a végponttal kapcsolatban is. Így például az 1525-ös évszám a legkorábbi, amikor Tól uralkodását számítják, Redforth 1525-től 1516-ig, utána 1524-ben Vente 1518-ig, tehát ezt a két évszámot adja meg az uralkodási idő kezdetének és végének, majd ezután egy nagy különbség következik tulajdonképpen, mert Parker már 1509-et ad meg, és attól 1497-ig, Hornungnál 1506-tól 1496-ig, Grimálnál 1506-tól 1493-ig, Dodzon 1503-tól 1491-ig, Oldred 1494-től 1482-ig, Krausz, Mörnén és Mihalovszki 1493-tól, Mihalovszki kivételével 1482-ig, Mihalovszki szerint egy évvel hosszabb ideig uralkodott, és 1481-ig, és Heg szerint, aki több időpontot is megadott, az egyik elképzelése szerint 1483-tól 1470-ig, korábban azonban volt egy, még 1981-ben egy olyan gondolata, hogy 1496-tól 1482-ig uralkodott volna. Tehát ebből is látszik, hogy fokozatosan alakul és változik, hogy mi az legvalószínűbb időpont, amit a legtöbben ma elfogadnak, ez Malek, Arnold von Beckerath, Shaw és Kitchen által megállapított időpont, az 1504-től 1492-ig. Tehát ekkor uralkodott ebben az időszakban első Tutmozisz fáraó, akinek, mint említettük, Szeniszeremnek hívták az édesanyját, akinek királyi anya címe volt csak meg, amiből az következik, hogy minden valószínűség szerint nem a királyi családból származott legalábbis közvetlenül. Ugyanakkor első Tutmozisz fáraó első felesége már Mutnoferet viselte azt a címet, nem csak a királyi anya címet, ami ugye a gyermeke miatt, második Tutmozisz miatt kapott meg, és nem csak a királyi feleség címet, ami azt jelenti, hogy még abban az időben is a felesége volt, amikor már megkoronázták, hanem van olyan címe is, hogy a királyi testvér és a király lánya. Tehát, hogyha ilyen magasrangú hölgyet tudott feleségül venni még megkoronázása előtt, aki a királynak a lánya volt, abban az esetben feltételezhető, hogy a királyi családhoz mégiscsak valamilyen formában hozzátartozott. De biztos, hogy nem a legszűkebb köréhez tartozott, nem csak azért, mert nem tudjuk, hogy ki volt az édesapja, hanem azért is, mert Mutnoferetnél is ugyanez a probléma merül föl. Tehát ő a király lánya volt, ami azt jelenti, hogy első Amenhotep lehetett az édesapja, de ugyanakkor nem lehet tudni, hogy ki volt az anyja, amiből az következik, hogy a királyi háremhez hozzátartozott, de semmiképpen sem valamelyik fontos fő feleségnek a leánya volt. Ezen kívül még a családjával kapcsolatban azért azt is érdemes elmondani, hogy a Mutnoferettől is több gyermeke született, és ezek közül a gyermekek közül lett volna, hogyha túlélik őt korban, elsőként Amenmose, vagyis hogy Amon szülötte a trónörökös, aki azonban meghalt még édesatya életében, a Tutmozisz uralkodásának a negyedik évéből, ha minden igaz, akkor abból az időből származik egy Náosz, amin a neve szerepel, Harmahisznak szólt egyébként ez a Náosz, tehát Gízában a Szfinxnek a környékén találták, ott tölthetett be minden valószínűség szerint papi funkciót ez a gyermek. Tehát ő, nem csak ő halt meg, hanem meghalt még egy másik testvér is, Mutnoferettől származó másik fiú, akit Uajmesznek neveztek, és akiről onnan tudunk, hogy a nevelőjének megtalálták a sírját, és ebben a bizonyos Elkabi sírban, a Pahelinek az Elkabi sírjában tesznek említést róla, nem csak említést tesznek róla, hanem ábrázoláson is lehet látni, amint Paheri ölében ül. Feltételezhetően volt még egy gyermekük, közös gyermekük, legalábbis első Thotmesz halotti templomában említenek egy Rámosze nevű fiút is, aki szintén Mutnoferettől származott volna, de akiről semmi egyebet nem tudunk, úgyhogy minden valószínűség szerint ő már egész kiskorában meghalhatott.
No, most akkor mielőtt folytatnánk?
A következő fáraóval az az érzésem, hogy jó lenne egy kis zenét hallgatni, hogy a kedves hallgatók megemészszék az eddig hallottakat.
Kedves hallgatóink, önök a Fáraok földjén műsorában a Ramszesz történelmi arcképcsarnokot hallgatják itt a Kontakt Rádión.
Állandóan kihagyod azt a részt, hogy ez a reklám helye, miszerint ez a műsor a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora.
Tehát eddig első Tutmozisz fáraóról beszéltünk, az ő királlyá koronázásról, a koronázási feliratáról beszéltünk, ami Núbiában maradt fönn, beszéltünk a családjáról, beszéltünk a titulatúrájáról, beszéltünk arról, hogy mikor is uralkodott, arról azonban még eddig nem beszéltünk, hogy hogyan uralkodott, milyen események kapcsolódnak az uralkodási idejéhez. Számos tisztviselőjének megmaradt az önéletrajza sírjaikban, és ezek egyike Jahmesz Ebana fia. El-Kabi sírjában a következőket olvashatjuk, miután elmesélte, hogy Jahmesz korában, illetőleg első Amenhotep fáraó korában milyen tetteket hajtott végre, és a királyok hogyan jutalmazták őt meg, utána rátér arra, hogy ezután felső és alsó Egyiptom királyát, az igaz hangú Áhéperkarét, vagyis első Tutmozis szállítottam, mikor Hentihen-Noferbe hajózott, ez Núbia északi részének az egyiptomi neve volt, hogy megsemmisítse a lázadást az idegen országokban, és visszaverje a betörést a puszta területéről. Hősiesen viselkedtem előtte a rossz vízen, vagyis a kataraktán, a hajóknak az örvényen átvaló vontatásakor. Ekkor kapitánnyá tettek engem. Jön egy olvashatatlan rész. Ő felsége úgy dühöngött ellene, mint egy párduc. Ő felsége kilőtte első nyilát, és ez ennek az ellenségnek a mellében maradt. Ezután elmenekültek ezek az ellenségek, megrémülve tüzes kígyójától. Egy pillanat alatt vérfürdő keletkezett ott. Alattvalóikat hadifoglyokként hurcolták el, ő felsége pedig észak felé hajózott, miután minden idegen ország a markában volt. Az a gyáva núbiai fejjel lefelé lógott ő felsége hajójának orrán. Karnakban tették a földre. Ezután Retyenu ellen vonult, hogy gyönyörködtesse szívét az idegen országokban. Elérkezett ő felsége Naharinába. Megtalálta ő felsége azt az ellenséget, amint éppen a csatasorokat rendezte. Ő felsége nagy öldöklést rendezett köztük. Nem volt száma a foglyoknak, akiket ő felsége a győzelme alkalmával elhurcolt. Én hadseregünk élén voltam, és ő felsége látta, hogy hősiesen viselkedem. Egy harci kocsit ragadtam el, a hozzátartozó ló is rákmánnyá lett. Ő felségének vitték, és újra arannyal ajándékoztak meg. Öreg vagyok, elértem az akkort. Az irántam tanúsított kegy most is olyan, mint előbb. Sírban fogok nyugodni, melyet saját magam készítettem, magamnak. Tehát így ér véget Jahmesz Ebana fiának a sírjában följegyzett önéletrajza, és ebből több minden is kiderül. Kiderül először is az, hogy Núbiának az északi részére mentek, ez mindjárt a hatalomátvétel után történhetett, hogy azt pacifikálják, és minden valószínűség szerint itt arról van szó, hogy egy páros viadalra került sor, mert hogy ő felsége kilőtte az első nyilát, és ez az ellenségnek a mellében maradt, szerepel, és előzőleg pedig úgy dühöngött ellene, mint egy párduc. Tehát minden valószínűség szerint egy az egy ellen a núbiai vezér és első Tutmozisz állt ki egymással szemben. Előzőleg szó van a kataraktáról, hogy a katarakta az bizony gondot okozott, hiszen a rossz víznek nevezték, nyilván azért, mert hajózhatatlan volt, harmadik Szeszosztrisz fáraó, mint tudjuk, itt készített egy csatornát, amivel meg lehetett kerülni a Nílust. Ez azonban, tekintve, hogy a második átmeneti korban Egyiptomnak a határa az Asszuánnál volt, nem terjedt ki ennek a rendben tartására az egyiptomi államnak, illetőleg az asszuáni területnek a tevékenysége, és ilyen módon nyilván hajózhatatlanná, vagyis rosszá vált a víz. Első Tutmozisz azonban a jelek szerint nem akart különösen várni,
Ezért volt különösen nagy tett az, hogy Jahmesznek sikerült a hajókat éppen átvontatni ezen a területen. A következő, amiről itt tudunk, hogy miután megvolt a párviadal, akkor a tüzes kígyójától első Tutmozisz fárónak, vagyis attól az Ureusztól, ami a királyi fejet díszítette, a királyi koronának az állandó dísze volt, attól megrémültek az ellenségei, és menekülni kezdtek, ennek ellenére vérfürdő keletkezett, mint ahogy a szövegben van, és nagyon sokan azonban életben maradtak, akiket magával hurcolt első Tutmozisz fáraó, észak felé hajózva, vagyis hogy Tébába. Mert az idegen ország a Markában volt. És nyilván példát kívánt statuálni azzal, hogy akivel párviadalt folytatott, akit utólag gyáva núbiainak neveztek, a hajóra függesztve fejjel lefelé vitt vissza Karnakig, és ott tették csak a földre. Hogy ez a földre tétel mit jelent, az minden valószínűség szerint azt jelenti, hogy a hajóról leszették. Utána egy következő nevezetes hadjárata Jahmesz ebben a fiának az életében, az a szíriai hadjárat volt, vagyis a szír-palesztin partvidéken Retyenuba ment, annak a legészakibb része volt Naharina, tehát ez a Mitanninak volt az egyiptomi neve. Ott volt egy komoly ellenállás, csatasorokra akadtak, az ellenség csatasorban állt, de nagy öldökléssel mégiscsak egyiptomi győzelem született, és innen is nagyon sok hadifoglyot vittek magukkal. Itt a csatában Jahmesz ebben a fia külön kiemeli a harci kocsikat, hogy ő egy harci kocsit ragadott el a hozzátartozó lóval, amit nem véletlenül történt, ebben az időben még nagyon nagy értéknek számított a harci kocsi, nagyon komoly haditett volt egy ilyennek a megszerzése, amit nyilván az egyiptomiak aztán a saját hadseregükben föl tudtak használni. Tehát Tutmozisz fáraó, hogy hatalomra került, utána nem sokkal később, mindjárt második, harmadik évben Túri alkirállyal közös hadműveletet hajtott végre, Núbiába kellett vonulnia, és ott nagyon véres harcok voltak. Olyan véres harcok, melynek során a dokumentumok, a stéli feliratok szerint telve voltak a csatamezők halott núbiaiakkal, és olyan nagy mennyiségben, hogy már a kesejük sem érdeklődtek irántuk.
Hangulatos lehetett szó se róla.
Az viszont tény, hogy utána egy darabig legalábbis úgy tűnt, hogy Núbia és Egyiptom között békesség uralkodott, Núbia fejet hajtott, és egy darabig legalábbis nem tudunk rázongásokról, viszont megkezdődtek a nagy építkezések ezen a területen.
Pontosan ez járt az eszemben, hogy az a bizonyos kermai erődítmény, illetve a déli erődítmények ebben az időben kezdtek el kiépülni.
Igen, nagyon sok.
Nílus partján.
Nagyon sokat építkeztek ezen a területen, Temnánál is, illetőleg a délebre eső területeken is. Tulajdonképpen a második kataraktáig terjedt Egyiptomnak a területe ez alatt az idő alatt, de nyilvánvalóan kereskedelmi tevékenységet a délebbi területekkel is folytatott. Sőt, volt aztán olyan hadjárat is, aminek a során még délebre is eljutottak, egészen a negyedik kataraktáig, Kurgusz és Kenisza vidékéig, ahol szintén föliratot hagyott első Thotmesz fáraó. Viszont nem csak délfelé folytatott hadjáratot, hanem északi irányba is voltak hadjáratai, és északon is egészen messze eljutott, és erről stélét is hagyott. Egy olyan stélét, mely szerint úgy tűnik, minthogyha egészen Mitanni területével határos lett volna, tehát az Orontész partjáig eljutott első Thotmesz, ott állította föl a stéléjét, és a stélé tanúsága szerint ő meghódította ezeket a területeket. Ugyanakkor a későbbiek során nem nagyon lehet találni arra utaló nyomokat, hogy adót fizetett volna ez a kifejezetten északi terület, harmadik Tutmozisz fáraó korától, igen. Úgyhogy feltételezhető, hogy ez csak egyfajta erődemonstráció volt, tehát elvonult odáig a hadsereg, fölállította a stélét, majd visszavonult. Ennek ellenére nagyon eredményesnek tekinthetjük ezt a tehát 4. vagy 5. évében végrehajtott ázsiai hadjáratot, hiszen egy olyan országgal került szembe, egy olyan országnak a határáig jutott el Egyiptom, ami azelőtt ismeretlen volt. Már csak azért is, mert ugyan az egyiptomi neve Naharina az kialakult, de Amenemhábnak a sírjában, aki egyébként arról volt nevezetes, hogy megszerkesztette az első vízórát, vagy legalábbis az általunk ismert legkorábbi vízóra említése az ő sírjában történik. Tehát ennek a hadjáratnak az eredményeképpen egy olyan területtel került Egyiptom kapcsolatba, amit Mitanninak nevezünk, ez az egyiptomi Naharinának a megfelelője, és Amenemháb így említi a sírjában, hogy amit Mitanninak mondanak. Ez az Eufrátész-Tigris és a Kabur vidékét jelenti, és itt került feltehetőleg először kapcsolatba Egyiptom olyan harci kocsikkal, ahol a lovakra páncélozott védő felszerelés volt téve, és az összetett íjak is egy újabb változatát ismerték meg, tehát a hadi technikában az ide időközben betelepedett hurita népesség egy teljesen újfajta technikát mutatott fel az egyiptomi hadászatnak, újfajta fejlődési lehetőségét tette lehetővé. Azt az emlékkövet, amit itt állított első Tutmozisz fáraó, később még harmadik Tutmozisz megtalálta és visszaemlékezik rá, aki egyébként ugyanúgy, ahogy első Tutmozisz, majd később második Tutmozisz fáraó itt az itt élő törpe elefántokra vadászott, amiknek úgy látszik, hogy még csordái éltek ekkor Karkemis, ettől délebbre már Nia vidékén, mert harmadik Tutmozisz föliratában, a hadjárat beszámolójában említi, hogy vadászott rájuk, tehát és Amenemháb sírfeliratában leírja, hogy harmadik Tutmozisz egy 120 elefántból álló csordára vadászott, és a legnagyobb közülük személyesen harmadik Tutmozisznak támadt, majd ő sietett a segítségére. Két szikla között a vízben állva vágta le az elefántnak az agyarát, amiért komoly jutalmat is kapott, aranyat és háromváltás ruhát, illetőleg még mást is, csak a sajnos nem maradt meg, sérült a föliratnak az a része.
Most bocsáss meg, az ókori földrajz ismeretében valahogy nem jönnek nekem össze ezek a bizonyos elefántok. Mert az afrikai elefántok azok sokkal lentebbről származnak.
Ezen a tájékon jegyezték föl az elefántvadászatot itt errefelé.
Mm-hmm. Ezek voltak a kikötözött elefántok, akiket a fáraónak le kellett lőnie.
Hát ez az elefánt nem ilyen volt. Ez az elefánt olyan volt, hogy nagyon vad volt. Testőrségében levő emberének sikerült az elefántot megragadni és levágni a agyarát, így módon mentve meg magának a fáraónak az életét.
Hiszen most miután kivadáztuk magunkat, hallgassunk egy kis zenét.
Még mielőtt zenét hallgatnánk, két dolgot feltétlenül meg kell említeni. Az egyik az Eufráteszhez kapcsolódik. Annyira mély nyomot hagyott az egyiptomiakban az Eufrátesz folyó, hogy a Tombosz szigeti nagy győzelmi feliraton is említést tesznek róla. Arról van ott szó, hogy ő felsége erődöt építetett ott Tomboznál, és mivel hogy kiterjesztette az Egyiptom határait, a világ határait, ahogy ott írják, hatalmas kardjával, behatolt olyan völgyekbe, amit még az elődei nem ismertek, és a déli határ Kus országának a határával határos, az északi határ pedig elérte azt a vizet, amelyik visszafelé folyik, az, amelyik lefelé esik. A másik érdekesség pedig az, hogy azt az elefántagyarat, amit itt vadászott, a karnaki Amonnak adta, akinek a templomát ettől kezdve nevezték Ipetszutnak, tehát Karnakinak. Első Tutmozisz egyébként nagyon sokat dolgozott ennek a templomnak a kiépítésén. Egy körítő fallal vette körül a középirodalmi központot, ahol első Szeszosztisznak volt a kápolnája. Illetőleg ez a fal, ez homokkőből épült, és 125 méter hosszú volt, de mészkő borítása volt, tehát az a díszítés arra került rá. Illetőleg a templom elé pülont épített, mégpedig nem is egy, hanem két pülont, ezt ma az 5. és a 4. pülonnak szokás nevezni, és a pülönök közé egy előudvart épített, amelyet Osiris szobrokkal díszített. Nagyon nevezetes még egy másik része is, itt a pülönök közötti ennek a bizonyos résznek, mert hogy ezt Uadzsitnek, vagyis papirusz oszlopnak nevezték el, Uadzsit csarnoknak, ugyanis itt fa oszlopok voltak, amik elektronnal borították, és elképzelhető, hogy már egyet vagy kettőt ő maga is kőre cserélt, de később harmadik Tutmozis volt az, aki ezt úgy tűnik, hogy kőbe átépítette. Egyébként nagyon tisztelte elődjét, első Amenhotepet is, mert a bárka szentélyét azt befejezte, utána azonban saját építkezésekbe kezdett, az említett pülönök elé például obeliszk párt épített, egy olyan obeliszk párt, amelyik rendkívül magas volt, majdnem 22 méter magas, amelyik még a 18. századnak az elején is az ott járt utazóknak a visszaemlékezései alapján álltak, ma már csak az egyik állott. A másiknak a töredékei vannak meg, illetőleg a talapzata. Tehát egyértelműen lehet tudni, hogy hol állt a másik ilyen oszlop. Az obeliszkeket később 4., majd 6. Ramszesz uzurpálta, vagyis hogy ez azt jelenti, hogy ők is fölírták rá a nevüket, saját maguk is a birtokukba vették. Tébában máshol is építkezett azonban első Tutmozis fáraó, a nyugati parton is voltak épületei, például Dér-el-Bahriban egy ünnepi szentélyt épített, egy kis stációt, ami nem maradt meg minden valószínűség szerint. Ez e helyet építette be Hatshepszut királynő a tiszteletére azt a bizonyos kápolnát a templomában, és úgy tűnik, hogy Dér-el-Medinében is az ő idejében már folytak, vagy folyhattak építkezések, ugyanis a nevének a pecsét lenyomata az megtalálható itt. De nem csak Tébában, illetve Tébán vonzás körében folytatott munkákat első Tutmozis fáraó építkezett máshol is. Így például Armanban, hogy a környéken maradjunk még egy ideig, ahol szintén találtak olyan kő darabokat, amin az ő neve található, és biztosan tudjuk, hogy Elefántinében a Khnum templom építésében szerepe volt. De ha már itt délen vagyunk, akkor azért említsük meg, hogy Buchenben a déli templom díszítése az szintén a nevéhez fűződik, legalábbis részlegesen. Szemnában pedig tudjuk, hogy Dedunnak és harmadik Szeszosztrisz királynak egy erődítménye volt, amit ő bővített és újjáépített természetszerűleg. De Sai szigetén is dolgozott, és hogy akkor most egy kicsit egy másik Egyiptomtól kicsit távol eső területre, a Sinai félszigetre is elugorjunk, Szerabit el-Kadimot lehet megemlíteni, ahol a réz miatt az ő korában is folytattak tevékenységet, illetőleg minden valószínűség szerint építkezett is itt. No, akkor északról délfelé haladva még azt is el kell mondani, hogy Gízában van egy kápolna, Harmahisznak a kápolnája a Sphinxnél, ami szintén a nevéhez fűződik. Tehát ugye itt találták meg azt a náoszt, amelyiken fia Amenmesznek a fölirata található, és Memphisben tudjuk, hogy palotát épített, hozzátartozó birtokkal együtt, amit azonban egyelőre még nem sikerült azonosítani. Még északabbra Tell-el-Dabában pedig pecsétlen nyomatai találhatók, tehát biztos, hogy itt is folytatott valamiféle építkezési tevékenységet, illetve lehet, hogy gazdasági vagy más munkák is voltak az ő idejében. Abidoszról már beszéltünk, az abidoszi stélén több építkezés is föl van sorolva, illetőleg az Osiris templomnak a felszerelése, és van egy a 70 nagy titok néven ismert könyv, amelynek az alapján elképzelhető, hogy Jahmesz fáraónak a mintájára ő is épített itt piramist egy kenotáfium formájában, de ennek még semmilyen nyomát eddig nem találták meg. Elhibében viszont, amelyik arról nevezetes, hogy Kamhottól nem messze található, a Nílusnak a túlpartján, és a harmadik átmeneti korban
itt húzódott a határ, ott viszont biztosan tudjuk, hogy folytatott építkezéseket. És még egy érdekességként említem csak, hogy Nagadában, amit a görögök ugye Ombosz néven emlegettek, Szétnek volt a kultuszhelye, és itt a Szét templomban is biztos, hogy folytatott valamiféle építési tevékenységet, tehát fölirat alapján ezt egyértelműen tudjuk. Akkor most hallgassunk egy kis zenét.
Kedves hallgatóink, ha minden jól megy, akkor folytatjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát azon belül is.
Ramszesz történelmi arcképcsarnokát.
Hát ez tökéletes. Ez alatt az idő alatt, amíg itt ücsörögtünk, hosszasan elbeszélgettünk.
Első Thotmeszről és első Thotmesz hadjárataival fejeztük be, ugyan szíriai hadjárattal fejeztük be, és inkább Núbiára jellemző ez a doppergés, a dobszó, de nagyon azt idézte ez a zene afrikai tamtam doboknak a hangulatát. No, beszéltünk róla, hogy első Thotmesz részben megszilárdította a hatalmát Egyiptomnak, nem csak a saját törzs területén, hanem annál nagyobb területen is. Észak felé, dél felé ki is terjesztette ezt a hatalmat, tehát egy birodalommá alakította át, a korábban is már virágzónak induló egyiptomi virágot, Egyiptom országát, de emellett nem csak harcolt, hanem építkezett is, számos építkezésének a nyoma fedezhető föl. Említettük az Abidoszi sztélét, itt nem csak sztélét épített, hanem egyéb építkezések is voltak, amik azonban nem maradtak fönn, az Oziris templomban építkezett, és mint a sztéléből kiderül, ennek az Oziris templomnak kultusztárgyakat is adományozott, szobrokat elsősorban, amelyek az Oziris kultuszát szolgálták. Érdekes módon itt a sztélé tanúsága alapján is, meg az egyéb emlékek alapján is megállapítható, hogy Thotmesz sokkal inkább hangsúlyozta korábbi, tehát nem közvetlen elődeinek, hanem a korábbi fáraóknak a kultuszát sokkal erőteljesebben propagálta, mint közvetlen elődeiét, de ez nem azt jelenti, hogy ezért nem foglalkozott egyáltalán velük. A Jakmeszi családnak a kultuszát olyan módon ápolta, hogy befejezte Elsemenhotepnek a karnaki templomban megkezdett bárkakápolnáját, de utána már újat nem épített. Viszont egy új irányzatot indított el Karnakban, azzal, hogy a középbirodalmi szentély körbeépítette, egy újabb teret alakított ki Ámon kultusza számára, és ez volt az, amit aztán második Thotmesz is befejezett, és így épült egybe az első és a második pilonnal ez a addig önálló, a középbirodalmi formájában meglevő kultuszhelyiség. Tehát Ámon isten felemelkedése érezhetően meggyorsult.
De most azon nem lehet csodálkozni, hogy a sztélék megmaradtak, a épületek, helyiségek megmaradtak, hiszen ezek mozdíthatatlanok. Viszont azok az ajándékok, azok a kegytárgyak, azok igencsak mozdíthatóak voltak, tehát feltehetőleg a kincskeresők zsákmányává váltak.
Részben a kincskeresők zsákmányába, részben azért hosszabb használat során sérülhetnek is, és ugye a sérült dolgok azok, ha már nem lehetett kijavítani, vagy szebbre, jobbra, korszerűbbre lehetett cserélni, vagy akár nem is sérült, csak már elavultnak tűnt, akkor ugye, mivel ez egy templomi terület volt, ennek következtében együtt elásták. De konkrétan, hogyha nem volt ráírva, hogy ez most X fáraónak az adománya, akkor azt nem tudjuk azonosítani, korát meg tudjuk állapítani, és tekintve, hogy minden ebben az időszakban a templomba érkezett kultusztárgy valamilyen módon kapcsolódott a fáraóhoz, nem tudjuk elkülöníteni azokat, amik ez alkalommal kerültek ide, és a más alkalommal ide került kultusztárgyakat. Természetesen még egy dolgot kell említeni, a halotti kultuszát a fáraónak, mert hogy ez rendkívül fontos volt a számára. A túlvilági örök életére is készült, de azt sajnos nem tudjuk, mégse tudjuk, hogy hol temették el. Van két sír, ami fölmerült, mint az ő sírja. Az egyik a királyok völgye 20-as sír, másik pedig a 38-as. De mivel a mumiáját nem itt találták meg, a kasetben volt ez is, ennek következtében nem tudjuk, hogy honnan vitték el. Kuposért szintén elhurcolták, tehát az sem segít ennek a megállapításában.
Úgyhogy most ezen azon gondolkodom, hogy a papok egyébként mindig vezettek nyilvántartásokat, tehát abban az időben azért az adminisztráció igen fejlett volt már, hogy lehetséges, hogy egy szép napon előkerül majd valahol egy törött tábla, egy szakadt papírusztekercs, vagy egy törött cserép darab, amely segítenek a megfejtésében?
Nincs kizárva, semmi sem lehetetlen, de nem úgy fogják nevezni a sírokat, ahogy mi nevezzük, tehát nem azt fogják mondani, hogy a királyok völgye 20-as számú sírja volt, mondjuk az ő sírja, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ebből pontosan tudjuk majd azonosítani, hogy a 38-asról vagy a 20-as sírról van ez szó. Tehát ez azért nem egyértelmű. Az viszont biztos, hogy ő már a királyok völgyében temetkezett el, mert az építészét Inaninek hívták, és az építésznek a sírja az fennmaradt. Hatshepszut korában uralkodása idején halt meg, úgyhogy hosszú ideig élt, többeket kiszolgált, és első Thotmesszel kapcsolatban olvasható a sírjában azt, hogy ez rejtve volt, tehát úgy készítette, hogy erről senki se tudjon. Egész pontosan egy részletet felolvasok belőle, csak néhány mondatot. Felügyeltem ő felsége sziklasírjának a kiásását a legnagyobb titokban. Senki nem látta, senki nem hallotta, írja a nevezetes munkái közül. Tehát az, hogy titokban készül a királysír, ebben az időben elsőként teljesen egyértelműen, feketén-fehéren tudható. Úgyhogy nem csoda, hogy mi se tudjuk olyan pontosan.
Na ez volt az, amikor szépen megépítették a sírt, és utána az sírépítőket szép csendben lenyilaszták?
Nem tudjuk, hogy mit csináltak a sírépítőkkel, de minden esetre, hogyha nem tudott róla senki, akkor minden valószínűség szerint nem árulhatták el a sírépítők. Elképzelhető, hogy egy bányába küldték őket. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt velük, semmi nyoma nincsen. Tehát feltételezésekre vagyunk utalva. Azt tudjuk, hogy a büntetések Egyiptomban nagyon sokfélék voltak, különböző keménységű büntetések voltak, és volt olyan, hogy úgymond életfogytiglanra ítéltek valakit, de az ilyen elítélteket nem börtönökben tartották, a börtönök azok átmeneti szállások voltak, amíg megszületik az ítélet valakivel kapcsolatban, addig volt ott, vagy a családja volt addig ott, hanem elvitték őket valamilyen expedícióra, többnyire bánya expedícióba, ahol hát mindig emberre volt szükség, nem csak szakképzett emberekre, mert olyanokra is voltak, tehát kézműveseket is kellett vinni. Például, hogyha kőbányába mentek, akkor a köveket lenagyolták, azt nem tudta akárki csinálni, csak egy olyan valaki, aki értett hozzá. De kellettek olyan emberek is, akiknek a nyers erejét használták föl, és megmutatták, hogy mit kell csinálni, és akkor ezt különösebb szakképzettség nélkül tudták csinálni. Tehát a kőfejtés az például ilyen volt. Úgyhogy nem tudjuk, mi történt az emberekkel. Egy biztos, hogy nem csak, hogy ők nem tudták, hanem mi sem tudjuk. Viszont mégiscsak tovább ment a híre annak, hogy hol van, vagy később felfedezték, mert a sírját kifosztották.
Igen, én ilyenkor mindig azt gondoltam, hogy az odaig oké, hogy esetleg a sírépítőket elvitték a bányába, de ott a bányában jobb bánásmódért, vagy valami kis haszonért továbbadták ezeket a híreket.
Elképzelhető. És nem tudjuk, hogy bányába vitték, ez csak egy lehetőség.
De különben is ezek a sírrablók általában nagyon-nagyon érdekes emberek voltak, szóval fantasztikusan jó szimatjuk volt. És azt hiszem, igen jó belső titkos szolgálatuk is.
De úgy tűnik, hogy a sírrablók azok a sírépítők vagy a sírfelügyelők közül kerültek ki.
És családról családra szállt a hír.
Dokumentumok alapján, ami ugye a sírfosztások kapcsán 9. és 11. Ramszesz korában fönnmaradt, bizonyítható, hogy ilyen benfentes helyekről is voltak értesüléseik. De mielőtt most már rövidesen véget ér az időnk, úgyhogy jó lenne még azért azt is elárulni, hogy nem csak sírt épített Thotmesz fáraó magának, hanem ezekhez a sírokhoz mindig tartozott egy halotti templom is, és ez az az időszak, amikor már biztosan tudjuk, hogy a halotti templom és a sír egymástól teljesen külön vált. Tehát még az abidoszi kenotáfiumnál, Jakmesznél a piramishoz is kapcsolódott egy templom, volt egy hosszú följáró, és volt egy völgytemplomnak megfelelő egység is, tehát az óbirodalomban kialakult rend szerint épültek a sírok. Addig itt már teljesen biztos, hogy egy teljesen másfajta rendszerben épültek, oly módon, hogy a Kókahegy volt maga a piramis, annak a belsejében épült a királyok völgyében meg a sír, és a hegy túloldalán, mondjuk a természetes piramisnak a túloldalán, de azért elég messze magától a sírtól, ott épült meg a millió évek háza, tehát a halotti templom a fáraónak, és itt már nem volt külön feljáró, nem volt völgytemplom, hanem csak ez a templom volt, és első Thotmesz fáraó idejében tudjuk, hogy ez a Ramesseum mellett volt. Tehát ilyen halotti templomot épített már magának külön, és ez minden valószínűség szerint nem csak az ő halotti kultuszát szolgálta, hanem a későbbiekből visszakövetkeztetve Ámonistennek a kultuszát is, és a királyi család kultuszát is biztosította, egységbe foglalta. Hennemet Áncsnak
tehát aki az élettel, vagy ami az élettel egyesültnek nevezték, úgyhogy a nevét tudjuk, a helyét is, de a templomnak magának a darabjai, illetőleg az alaprajz az ismeretem. Viszont erről jut eszembe, hogy a sírt azt nagyon régóta ismerjük, pontosabban a királyok völgye 20-as számú sírját, azt már a napóleoni expedíciók során, tehát 1799-ben megtalálták, már akkor ismerték, sőt később Lepsius, akinek a halottak könyve fejezetekre osztását köszönhetjük, ő is ismerte, de feltárni csak Howard Carter tárta föl, tehát az a Carter, aki a Tutankhamen sírt is föltárta, bár ekkor Theodore Davis-szel dolgozott, és ő volt az, aki szponzorálta, és ennek a következménye az, hogy a feltárás után két nagy koporsót, kvarcit koporsót talált a sírban, az egyik a szebben, finoman vésett koporsó Hatshepszut számára készült, a másikon pedig olvasható, hogy eredetileg Hatshepszutnak készült, de Hatshepszut átvésette a neveket rajta első Tutmozis számára, és ezt a koporsót viszont Theodore Davis kapta meg az ásatásnak a támogatásáért, és így most Bostonban, az ottani szépművészeti múzeum, a Museum of Fine Arts-ban található. Viszont a sírban található leletek is nagyon érdekesek, egyébként 1903-1904-ben sikerült Carternek bejutni, miután megtisztította az áradások miatt megkeményedett talajtól a sírt, és két edényt is talált a sírban, amelyik Jachmes Nofertarinak a neve volt olvasható, és nagyon érdekes, hogy a halotti felszerelésnél az egyik váza még egy másik föliratot is tartalmazott, mely szerint második Tutmozis csináltatta azt atyának emlékműként. Tehát második Tutmozis is atyának a temetkezéséhez hozzájárult, úgyhogy ebből az következik, hogy vagy az eredeti sírmellékleteket hozatta át Hatshepszut ide az újratemetéshez, vagy eredetileg is itt volt eltemetve, majd ő újratemette, és a saját sírját is ide elkészítette. Ezt sajnos nem tudjuk, illetőleg hát csak feltételezések lehetségesek ezzel kapcsolatban. Minden esetre, amikor újra ásták a 38-as sírt a királyok völgyében, akkor arra a megállapításra jutottak, hogy az minden valószínűség szerint csak harmadik Tutmozis korában készülhetett, tehát a 20-as sírban volt eredetileg Thotmesz fáraó, és onnan harmadik Tutmozis vitette át a 38-as sírba, ahonnan aztán a 21. dinasztia korában kimentették a sírrablóknak a vandalizmusa miatt, és a Dérelbachli kasetbe került, ahol fölirattal látták el. Na most az utóbbi idők vizsgálatai alapján elképzelhető, hogy ez a fölirat ez nem stimmel. Tudnélik feltételezhetően Tutmozis, mint tábornok került ugye a trónra, tehát már egy érett korú férfiú lehetett.
Hát.
Minden esetre első Jachmes, első Amenhotep, második Tutmozis, harmadik Tutmozis és a 19. dinasztia több uralkodójának, meg a 21. dinasztia néhány uralkodójának a kíséretében temették el itt a Dérelbachli kasetben, ahol aztán 1881-ben találták meg.
Az az érzésem, hogy sajnos most kell azt megnyomni a gombot és befejezni ezt a történetet, és nem tudom, van még valami megjegyezni valód, vagy pedig szépen elbúcsúzhatunk a kedves hallgatótól.
Akkor azzal búcsúzunk el, hogy következő Ramszesz történelmi arcképcsarnokban akkor a második Thotmeszről lesz szó, és Hatshepszutról. Jövő pénteken pedig a Sinuhe irodalmi magazin fog következni.
Hát akkor, kedves hallgatóink, nagyon örülünk, hogy velünk voltak, és szeretnénk elbúcsúzni önöktől a viszonthallásra.
Viszonthallásra, és hogyha közben valami kérdésük van, akkor természetesen várjuk.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.